A hulla. A késő márciusi napok vetették végig, ez évben a szigorú télnek. Egy meleg, esős déli szél felporhanyította a Balaton jegét, s azután egy erős északi szél felszaggatta azt és áttorlasztotta a somogyi partokra. Az olvadó jég között a halászok egy hullát találtak. Az egész a legnagyobb mértékben feloszlásnak indult már, arcvonásokat nem lehetett már rajta megkülönböztetni, hanem azért a legnagyobb biztossággal lehetett következtetni kilétére. Ez a Levetinci Tímár Mihály földi maradványa, ki amaz emlékezetes balatoni halászat óta, melyen a fogas királyt is kifogták, oly rögtön eltűnt, s akinek visszatértére oly régen vártak már odahaza. A hullán megismerhetők az eltűnt úr öltönyei, asztrakán prémes bekecse, ingombjai, s a névelő betűk az ingbe hímezve. Ismétlő órája ott van mellénye zsebében, azon egész neve van zománccal beégetve. De ami legjobban bizonyít azonossága felől, tárcája is ott van belső zsebében. A tárcában százas és ezres bankjegyek, ahogy egy csomóban voltak, még jól felismerhető rajtuk a nyomtatás, s belsejében a gyöngyös hímzés, hit, remény, szeretet. Tíme a saját kézi munkája. Még négy levél is van egyik oldal zsebében, szalaggal összekötve, hanem azokról már lemosott minden írást a víz, hiszen 4 hónap óta volt a vizek alatt. Egyidejűleg megtalálták a füredi révben a halászok Levetinci úr 2 csövű fegyverét is, ami hálójukba belé akadt. S ez azután tökéletesen kimagyarázta az egész esetet. Az öreg galambos jól emlékezett már most mindenre. Ő neki magának mondta a nagyságos úr, hogy majd mikor éjjel a rókák és farkasok előjönnek a beregből a lékre, akkor ő a puskával kimegy, és meglő közülük egy nehányat. Most már arra is emlékeztek többen igen jól, hogy azon az éjszakán egy rövid ideig tartó havas zivatar vonult át a Balatonon. Kétségtelenül ez volt az oka a nemes úr balesetének. A hó arcába vert, nem vette észre a rianást, és szerencsétlenül belebukott. Az öreg galambos, ki keveset alszik éjjel, azt is mondá, hogy ő hallotta is azt a rémséges halálordítást e vihar közepett, 2-szer egymás után. Hogy ilyen véletlenül kellett elveszni olyan derék, nevezetes embernek. Tímea, amint az első hírt vette ez esetről, azonnal leutazott személyesen Siófokra, s jelen volt a hivatalos tárgyalásnál. Mikor férje öltönyeit meglátta, 2-szer elájult, alig bírták magához téríteni. Azért mégis helytállt. Jelen volt, mikor a roncsolt maradványokat az ón koporsóba beletették, és sokat tudakozódott jegygyűrűje felől, hanem azt nem tudták neki előadni. Ujjai hiányoztak a tetemnek. Tímea Komáromba vitette a drága maradványokat, s ott temették el azokat a pompás családi sírboltba, minthogy protestáns volt minden a felekezettől kitelő egyházi pompával. Mind a 4 egyházkerület képviselve volt küldöttségek által. A dunántúli szuperintendens tartotta az egyházi szónoklatot, a komáromi lelkész a búcsúztatót a fekete posztóval bevont, s a címerekkel ékesített templomban. A pápai főtanoda énekkara zengé a halotti dalokat. A fekete bársonnyal bevont koporsóra ezüst szegekkel volt kiverve az évszám és a név. A koporsót városi szenátorok és megyei táblabírák emelték a gyászszekérig. Felül rá volt téve a nemesi kard és babérkoszorú, a magyar Szent István rend, az olasz Szent Móric rend, s a braziliai Annunciáta rend jelkeresztjei. A szemfödél ezüst bojtjait az alispánok vitték, a címeres fáklyákat a gyászszekér 2 oldalán előkelő uraságok. A koporsó előtt vonult az összes iskolai fiatalság, a papok és teológusok, a céhek zászlóikkal, a magyar és német egyenruhás polgárság, fegyverben letakart dobok tompa dübörgésére lépve. A koporsót pedig követték a város minden úrasszonyai feketében, közöttük a gyászoló özvegy fehér arcával, kisírt szemeivel, az országbeli és bécsi celebritások, katonai méltóságok, még ő felsége is küldött egy megbízottat, ki a nevezetes halott utolsó kíséretében részt vegyen. És azután a vége láthatatlan népség. A menet végigvonult a városon, valamennyi egyház harangjainak zúgása mellett. és minden harang, és minden embercsoport azt zúgta felőle, hogy most egy olyan nagy embert temetnek el ebben a városban, amilyen nem fog itten születni tán soha több. Jól tevője a népnek, dicsője nemzetének, hű férje nejének, alapítója sok nagy intézetnek. Az aranyember száll alá a földbe. Végig a városon, a távol temetőig gyalog kíséri őt ki, asszony, férfi, gyermek. Atali is ott van a kíséretben. Mikor a koporsót a nyitott kriptaajtón leviszik, a legközelebbi jóbarátok, rokonok, tisztelők oda is lemennek a megsiratott férfi után. Ott van Kacsuka úr is, az őrnagy. A szűk lépcsőn olyan közel szorul össze Tímeával és Atalival. Mikor a kísérők visszatérnek a sírbolt lépcsőn, Atali leveti magát a koporsót rejtő fülke elé, és azt kívánja, hogy temessék el most már őtet is. Szerencsére ott van Fabula János uram is, aki felkarolja a földről a szép hölgyet, s felviszi az ölében a napvilágra, s aztán megmagyarázza a bámuló népségnek, hogy nagyon szerette ám a kisasszony a megboldogult urat, az ő valóságos második édesatját. Fél év múlva elkészül a pompás síremlék, gránit talapzattal, melyre aranybetűkkel van felvésve az emlékirat. Itt nyugszik nagyságos nemes és vitézlet Levetinci Tímár Mihály úr, királyi tanácsos, több tekintetes vármegyék táblabírája, a Szent István, Szent Móric és az Annunciáta rendek lovagja, a nagy hazafi, igaz keresztjén, példás erényű férj, szegények atya, árvák gyámola, iskolák fenntartója, egyház oszlopa. Siratják mind, kik ismerték. Gyászolja örökké hű hitvese, Zsuzsanna. A gránit talapon áll egy alabástrom szobor, egy nő, ki egy hambedert ölel át karjával. Mindenki azt mondja rá, hogy az a szobor Tímea hasonmása. És Tímea minden nap kijár a temetőbe, friss koszorút akasztani a sírkő párkányára, és saját maga öntözi meg a virágokat, mik a sírkő rácsozatán belül oly szépen illatoznak. Megöntözi permetek hűs vízzel, megöntözi forró könnyeivel. Krisztián Tódor sem hitte volna, hogy valaha ilyen nagy tisztesség éri holta után.